Kulturpart.
Folytatódik a Kulturpart születésnapi műsora a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, amikor sugárzásba kerül az az adás, amit előtte a Fonó Budai Zeneházban rögzítettünk. Régi cimborám és harcostársam Juhász Anna vendégünk, akit mondjuk bemutathatok irodalmárként is, de azt hiszem, hogy a te munkásságodnak az izgalma meg az érdekessége az nem is ebben mérendő, hanem abban a kultúra közvetítői tevékenységben, ami most már meglehetősen hosszú időt meghatározza az életedet, hogy egész egyszerűen elkezdtél valami olyan kommunikációs csatornát kiépíteni, ami az addig nem volt divatos, vagy talán korábban, régebben, hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt igen, az irodalmi szalonok időszakában. Amikor először vendéged lehettem egy híres budapesti kávéházban, és ott láttam, hogy milyen típusú, teljesen heterogén közönséget hozol össze a vendégeid kapcsán, akkor azt gondoltam, na, ez egy izgalmas folyamat. Hol tart most ez? Jutottunk-e valahová? Eljutott-e az irodalom az emberekhez? Meg minden más is, mert ott éppen komoly zenei témában beszélgettünk. Vagy az van, hogy ez egy heroikus harc, és aztán hadd menjen, lesz, ami lesz, mert úgy sincs más választásod.
Szuper izgalmasan megközelítésed, cimborám és harcostársam. Köszönöm szépen, megtisztelő, hogy itt tartok már, de tényleg ez nagyon klassz dolog. Hát én igazából tehát, hogy 2010-ben volt, hogy én először kávéházba bekopogtam, és azt mondtam, hogy én valamit szeretnék kezdeni az irodalommal, magyarán az örökségemmel.
Erre ők?
Majd meglátjuk, hogy siker lesz-e. De ez nem egy kávéházi hozzáállás volt, hanem valahogy a 2000-es években, a 2000-es, ugye ebbe a 10-es évben, ennek ilyen nagyon fix előzménye nem volt. Tehát volt a nyitott műhely, ugye ismerjük Finta Lacit, szuper hely. Én valami olyasmit szerettem volna csinálni, meg minden olyat, amit én láttam Olaszországban, meg itthon. Jegyzeteltem egy füzetbe jó és rossz példákat, hogy mi tetszik, hogy engem mi köt le. Tehát, hogyha elmegyek egy irodalommal kapcsolatos beszélgetésre, akkor engem mi köt le, és valami olyat akartam, ami nagyon sok embert leköt, nem csak a szakmabelieket, sőt, kifejezetten nem a szakmabelieket, hanem azokat az embereket, akik dolgoznak egész nap, nem biztos, hogy sokat olvasnak, nem biztos, hogy olyan pedigréjük van, mint nekem volt, viszont hogy lehet őket megérinteni? Én ezzel léptem be a kávéházba, de akkoriban kevesen hittek ebbe, mert tudod, hogy működik a világ, tehát ha van előtted egy példa, már 15-en ugyanazt a cipőt gyártják, akkor a 16-dik már könnyű.
Beleszáll, igen,
de ha te vagy az első, és azt mondod, hogy nem, te nem koncerteket akarsz szervezni, te nem színpadi előadásokat csinálsz, hanem egy pici színpadon akár, vagy csak sima székeken beszélgetsz irodalomról, szerzőkkel, zenészekkel, és minden másról, ami a művészetbe hozzákapcsolódik. Szóval inkább olyan szkeptikusak voltak az emberek, de azonnal beindult. Hogyha most ugrunk 10 évet, akkor most ott tartunk, hogy működik az irodalmi szalon. Ugye tényleg most van a jubileumunk, és nekem már Budapesten csomó helyen ez a dolgom, hogy ebből kiindulva közönséget tudjak szervezni, és témákat találjak ki, és egy héten kb. 1000 ember, akit le kell tudnom ültetni.
A személyed mutatott meg valamit abban a kapcsolatban, hogy ez lehet egy hálózat. Tehát egy nagyvárosban is megélhető az, hogy különböző városrészek vannak. Ha már a Kulturpart születésnapjánál tartunk, mi ebből nagyon sokat profitáltunk, vagy megerősített minket abban, hogy igenis, most itt vagyunk éppen Újbudán, de lehetünk Óbudán is, és lehetünk a budapesti belvárosban, és a külvárosban, és a 9. kerületben, és a bárhol, hogy hirtelen ott annak a mikroközösségnek lehet valamilyen erős tartalmat szolgáltatni, de közben az irodalmat valahogy egy ilyen elitista köd lepte be az addig, és valahogy azt éreztük, hogy nem jöhetnek oda azok az emberek, akik ebben nem lépik meg azt a lépcsőfokot, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. És akkor azon az estén azt láttam, hogy ennek az előbb említett heterogén közönségnek nagyon sokféle képviselője volt, valahogy föl tudtátok oldani azt a feszültséget, ami ebből van. Ez hogy tartható fönt? Tehát hogyan lehet ebből egy folyamat, hogyan lehet ebből kinevelni egy jó mikroközösséget?
Ez volt az egyik első, amit ebbe a bizonyos füzetbe leírtam, hogy ezt a pátoszt, ezt felejtsük el mindennel kapcsolatban. De az irodalom az valóban egy magányosabb művészeti ág, tehát hogy az olvasás az általában egyedül történik, vagy elvonulok egy kanapéra, nem hiszem, hogy téged azzal felhívnának, hogy gyere át olvasni, inkább megy el 2-3 ember egy koncertre, egy színházba, azok közösségi élmények, az olvasás nem. Viszont az az idő, amit az olvasásra szánunk, vagy a könyvről való beszélgetés, a szerző megismerése, az totál közösségi élmény, és én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy itt most a színpadon hány diplománk van, a közönségben hány diplomája van az embereknek, milyen iskolába jártunk, ez mindannyiunké. Az, hogy megértsünk egy könyvet, megértsünk egy szerzőt, legyen az Tolstoy, legyen az Vysotsky, hogy most egy kicsit már a zenét is becsempészem, vagy ezt a Bard lírát, az előbb szó volt akár Cseh Tamásról, vagy legyen az egy Ady Endre, egy József Attila, aki kvázi a alapműveltségünkhöz hozzátartozik. Ezt ne tartsuk el magunktól, és ezt úgy lehet megcsinálni, ha először is érdekes emberek beszélgetnek olyan nyelven, amit mindenki megért, én se fellengzek, hanem olyan nyelven beszélek, olyan kérdéseket teszek föl.
Hogy ezért maguk a szerzők a leghálásabbak, hát most persze. Mondok a kortársakra, akiket megírtam folyamatosan, tehát ők voltak a legboldogabbak attól, hogy végre sikerül egy ilyen jó értelmevet populáris nyelven beszélni. Azt, hogy igen, erre gondolt a szerző.
Igen, meg hogy itt vagyok, és hogy ott ül veled szembe 200-300 vagy akár van olyan helyszínen, ahol egy este 700 ember, akkor az hihetetlen erő. Tehát ez nagyon nagy erő, és elmondani tudni, vagy megmutatni magadból valamit, hisz a szerző is egy ember, a zenész is egy ember, és mindenkinek megvan a maga története a saját apjához, a saját gyerekkoráról, a saját kudarcáról, a saját jó pillanatáról. Én nem szoktam ilyen nagyon extra kérdéseket föltenni, hanem most például biztos azt tenném föl neked, hogy oké, hogy itt beszélgetünk most ebben a bizonyos időpontban, de mondjuk, hogy indult a napod? Tehát mi volt eddig a napod csúcspontja, vagy mi volt a legizgalmasabb dolog? Történt-e valami furcsa? Tehát, hogy szerintem a hétköznapi pillanat megragadása, ami mindannyiunkkal megtörténik, egy közös út tud lenni, és onnan ki tudjuk bontani a művészetet, ami tényleg egy olyan titok, ami nincs mindenkinek a kezébe. De azt gondolom, hogy aki olvasó ember, aki koncertre járó ember, az valahogy szeretné megkapizsgálni ezt a titkot.
Nem firtatom azt, hogy bizonyos dolgok miért szűnnek meg, vagy miért alakulnak át, és semmi nem vész el, és ráadásul a te pályát bizonyítja a legjobban, hogy hány ajtó nyílik. 29-én lesz egy kortárs kávéházi beszélgetés, és azt hiszem, hogy ez pont azt mutatja, hogy mindig van mindenek egy utóélete, illetve a 11. kerülettel van egy együttműködésed, ami egy ilyen kulturális nagyköveti szerepkör. Ha erről egy kicsit beszélnél, örülnék, mert haza is beszélünk ebben, hiszen a Fonó Budai Zeneház is a 11. kerületben van.
Pontosan, és mindenféle terveim is vannak a Fonóval.
Szuper.
Én azt gondolom, hogy a nagykövetség, amire felkért polgármester úr, vagy ezt a címet megkaptam, igazából ilyen még nincs a kerületekben, tehát ez mindenképpen egy nagyon megtisztelő dolog volt, mert ez egyfajta kiemelés, hogy mit tudok még tenni, tehát mit lehet még csinálni a kerületére, mert pont 15 éve lakom itt, 10 éve dolgozom, vagy dolgoztam a Hadik nevezetű kávéházba, ami irodalomtörténet, tehát egy olyan hely, ami fantasztikus és csodálatos 9 év volt. Valóban talán mindegy is, hogy mi miért szűnik meg, a lényeg a jövő és a folytatás. Nagyon sok tervünk van, ami lehet a kulturális nagykövetséghez kapcsolódóan. Hogy lehet összekapcsolni mondjuk egy kereten belül embereket? Hogy lehet megkeresni mondjuk egy kerületnek a kedvenc versét? Azokat a szerzőket hogy lehet minél inkább bemutatni? De most nem csak Karintira, Kosztolanyira, vagy Móricz Zsigmondra gondolok, vagy Hernádi Gyula bácsira, hogy már mondjak egy közelkortársat, hanem azokra, akik most itt élnek. Tehát azokra az emberekre gondolok, a Gödrös Frigyesre, a Fehér Lászlóra, és számtalan ember tudok mondani olyan alkotókat, akik itt vannak közöttünk.
Hát meg a befogadók, tehát ki lakik a velünk szemben levő lakótelepen.
Pontosan.
150 ezer emberről beszélünk lánymányos szintjén, tehát kik ezek az emberek,
így
hogyan
van.
Lehet belőlük egy közösséget
hogy
formálni.
Hogy lehet közösséget, tök jó ez a szó, ami ugye minket összekapcsol, és így is van az egyik szlogenünk itt Újbudán, hogy közösség vagyunk, mert hogy mindenki ebbe beletartozik. Az irodalmi szalon is folytatódik, februárban lesz a debütálása annak az új helyszínnek, amin már hónapok óta dolgozunk, ami szintén irodalomtörténeti izgalmakat tartogat magába, de végre egy női alak fog előtérbe kerülni, ami nekem nagyon régi vágyam, hogy a sok férfi mellett, aki itt van Újbudán velünk, Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, legyen végre már egy nő, akit kiemelünk ebből, és itt lakott a kerületben, úgyhogy mindent nem árulok el, de hogy ő, az ő brandje lesz, amit megcsinálunk, és egy olyan központon dolgozunk, ahol végre így a 10. évben otthonra talál az irodalmi szalon, de hogy nagyon sok színházi produkcióba, zenésestbe, kiállításba gondolkodunk, hogy minél inkább felpesdítsük. Én azt gondolom, hogy itt nem szabad, hogy verseny legyen, hanem össze kell fogni, és meg kell tudni mutatni jó példával mindenkinek, hogy itt olyan szakemberek vannak Újbudán, olyan alkotók vannak, és olyan nyitott közönség, akiknek nem a harc, hanem a művészet az első, az olvasás az első, a koncert az első, és minden olyan dolog, ami valahogy ki tud minket emelni abból a taposomalomból, amiben benne vagyunk én is, fáradt vagyok, nehézségeim vannak, mindannyian dolgozunk, de a művészet az egy olyan kis csillag az életünkben, ami mégis valahogy gyógyír, és e felé kell valahogy haladni.
Karácsony előtt nyilvánvalóan a fenyőfa alá kerülő ajándékok között mindig fölmerül, hogy könyvet, irodalmat ajándékozzunk. Örültem, hogy az ország legnagyobb és egyben egyetlen könyvterjesztőjénél megláttam azokat a ökotudatos szatyrokat, amin a nyugat nemzedékének nagyjai szerepeltek, de az érdekelne, hogy mi fog történni édesapádék nemzedékével. Tehát amikor a könyves polcon az új versek, szép versek köteteket nézzük, amikor a 60-as, 70-es, 80-as évek izgalmait fölelevenítjük. Nagyon sokféle zenei próbálkozás van arra, hogy például ezekből a versekből merítsünk, és valahogy Csík Jani is erről beszélt. Hogy az izgalmas lenne, hogy akiket soroltál, jellemzően a 20. század első fele, akikről az utcákat nevezték el. Tehát itt van egy olyan generáció, ami attól félek, hogyha nem vigyázunk rá, vagy nem figyelünk oda, akkor egyszerűen el fog kopni valahogy a nagy kikiáltott klasszikusok és az új generációk között ott elvész valahogy 30 év, mert egy átkosnak mondott rendszerhez köthető a nevük, miközben pont ez a rendszer a teher alatt növő pálma elve alapján hozott ki olyan remek műveket és csodákat, aki a előbb említett felmenőthöz is köthető alkotások sokaságát feltételezi.
Így van, és közben rájöttem, de pont a kettőt össze tudom kapcsolni, hogy igen, tehát, hogy aki 29-én vendégem lesz, Kőrizs Imre, de mellette, aki fontos és tanítvány vagy tanú, Váradi Szabolcs és Kántor Péter, ők ott voltak apukámék mellett, tehát Juhász Ferenc, Nagy László, Pilinszky, Vörös Sándor, Kántor Péter bejárt az újírásba, Váradi Szabolcsot nem kell bemutatni, a Holmival, Részpállal. Nagyon sok olyan alkotó van, aki most még tud mesélni, én velük nagyon szeretek ezért beszélgetni, interjút készíteni, dokumentumfilmet csinálni, hogy mondjanak el mindent, mert azt gondolom, hogy csak úgy van jövőépítés, hogyha megismerjük a múltunkat. Az édesapámé generáció, az mindig fontos, hogy mennyi idő kell mondjuk egy halál után az újra felfedezésig. Egy Juhász Ferenci nyelvet, egy ilyen nagyon sűrű, nagyon, nem szeretek ilyen szavakat mondani, de tényleg nagyon súlyos szövegtestű nyelv soha nem lesz úgy egy centrális fókuszban, és nem tehetség, hanem mondjuk fogyaszthatóság szempontjából, ez a jó szó mondjuk a mai generációra, mint mondjuk egy rövidebb verseket kiadó költő. Juhász Ferenc egy réteg. Nála populárisabb mondjuk Nagy László, de az ő örökségük félelmetesen sokat számít ahhoz, hogy ma megértsük a történelmünket, a korunkat, vagy akár így egymás szemébe tudjunk nézni.
Hát illetve kell ezeknek a személyiségeknek a szövetsége, ami egyszerűen az igazán fontos.
Szerintem igen, és ez működött. Szerintem fel kell tudnunk dolgozni a múltat. Tehát, hogy mi már csináltunk egy filmet édesapámról, amiben nagyon sok mindenki megjelent, könyvet is írtunk. Én direkt úgy közelítettem meg, hogy 9 nagy barátságot emeltem ki. Tehát azokat a barátságokat Tamási Áronnal, akinek így a pótapja volt. Tehát ki tudja ma, hogy miket írt Tamási Áron, és hogy dolgozott Ferenci Bénivel. Egy fantasztikus tehetség volt. 56-ot együtt élték meg. Rájuk robbant a Ferenci Bénék házánál egy bomba, nem tudtak kijönni.
De ki ennyi volt mára. A Kultúrpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán, délelőtt vagy délután.
Mi az, amit